Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom, amint írva található Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelében, az Efezusi levél második részében, a második rész első 9 versét. Így szól hozzánk az Úr igéje. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. Isten áldja meg az ő igéjét és annak szívünk befogadását. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél minket a te igéd hallására. Kérlek, csendesíts most el minket. Csendesítsd el a gondolatainkat, hogy felhagyhassunk az egész hetes rohanásunkkal, add, hogy megálljunk lélekben is, és elcsendesedjünk most. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát, írta neked a Zsoltáros az Arany ABC-ben. Most nyisd meg a mi fülünket, hogy hallhassuk a te örömhíredet. Nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni a te igédet. Tekints ránk, Urunk, kegyelemmel. Add, hogy tisztán szóljon ma az ige, a te akaratod szerint. Küldd el nekünk a szent lelket, legyél velünk, Urunk. Te állj ma a középen, te ragyogj előttünk, te szólj hozzánk a hirdetett igében. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 168. énekünket, a 168. énekünk első versét. A 168-as énekünk első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Jakab apostolnak közönséges leveléből az első rész 18. versét. Jakab apostolnak az első rész 18. versében így szól hozzánk az Úr igéje. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amen. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, írja Jakab apostol. Az a születés, amelyről Jakab apostol itt ír, amelyről Jakab itt beszél, az a születés az újjászületésünk. Ugyanaz a születés, amelyről Jézus beszél Nikodémusnak. Újjászületés, felülről születés, második születés, megtérés, az a folyamat, amikor mi hívőkké válunk. Szerencsésebb szó az újjászületés, mint a megtérés, vagy a hitre jutás. Jobb szó ez, jobban ide illik, mert kifejezi, hogy az ember teljes egészében megváltozik. Az újjászületésben minden megváltozik. Az emberi személyiség egészét, minden szintjét érintő, radikális változás ez. Akik újjászülettünk, azok azt tapasztaljuk, ahogy visszanézünk korábbi életünkre, hogy Isten igéje mindent megváltoztatott. Olvassuk a Szentírást, és ott is azt látjuk, Isten igéje mindent megváltoztat. Nézzük a világot, a világ alakulását, látjuk a gyülekezetet, a testvéreket, látunk új embereket, akik idejönnek és hitre jutnak, és azt tapasztaljuk, Isten igéje megváltoztatja őket. Teljesen megváltoztatja őket. Más lesz a hanghordozásuk, más lesz a tekintetük, más lesz körülöttük a légkör. Ez az első pontunk, hogy Isten igéje mindent megváltoztat. Isten igéje mindent megváltoztat. Számtalan példát lehetne erre hozni. Szentírásból, egyéni példát, saját életből, testvérek életéből példákat. Én most hadd hozzak erre egyetlen egy példát, a legelső példát, amikor Isten igéje megváltoztatta a világot. A teremtés kezdetekor azt olvassuk, hogy a föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén. Sötétség vala a mélység színén. Olyan rejtélyes ez a fél mondat. Az újfordításban meg sötétség volt a mélység fölött. Hasonlóan rejtélyes mondat. Az eredeti héber szövegben itt szereplő szó is egy rejtélyes szó. Ez a szó egyébként a tohu va bohu. Ezt vissza sem lehet adni egyetlen egy szóval, csak körülírni tudjuk. De igaz rá, hogy puszta, hogy sötét, hogy kietlen és hogy mély. És igaz rá az is, hogy káosz, amit ez a szó jelent. Ez a szó egy félelmetes őskáoszt jelent. Minden darabokban, minden zilált, semmi sincs egyben, nincs rend, hanem káosz van. És akkor a Szentírásban először megszólal az Úr. És az Úr azt mondja, legyen világosság. És lőn világosság. És a fény belehatol ebbe a káoszba. Isten igéje mindent megváltoztat. Amikor Isten kimond valamit, az megtörténik. Itt egy csoda történik. A teremtés kezdetén járunk, nincs még nap, nincsenek csillagok, nincs még semmi, ami fényt bocsáthatna ki, de Isten igéje fényt teremt. Isten igéje fényt teremt, és ez a csoda megtörténik. Azért választottam ezt a példát a sok-sok példa közül, amikor azt látjuk, hogy Isten igéje mindent megváltoztat, mert pontosan ugyanez történik az ember személyes életében is. Az újjászületés utánról az ember visszanéz korábbi életére, és azt látja, hogy minden káosz volt, kaotikus volt, zűrzavar volt, semmi sem volt a helyén. Erre is rengeteg példát lehetne hozni. Most hadd hozzak erre is egyetlen egy példát. Mi jellemzi ezt a káoszt, ami az ember életében van, mielőtt Isten igéje megváltoztatja? Az jellemzi, testvérek, hogy az ember teremtmény, és erről megfeledkezik. A teremtmény nem tud a teremtőjéről, nem is akar róla tudni. Istennek van velünk egy akarata, és amíg az ő igéje minket újjá nem szül, addig ez az akarata minket nem érdekel. Nem teljesítjük Isten akaratát, hanem azt mondjuk, hogy ez a mi életünk. Ez az én életem, ez az én egyetlen esélyem, az egyetlen lehetőségem, hogy megvalósítsam önmagam. Nem egyszerűen nem teljesítjük Isten akaratát, tagadjuk Isten létét. Tagadjuk Isten létét, hogy azt csinálhassuk, amit akarunk. A Jakab levelének az első 15 versében láttuk, hogy hova vezet az, ha az ember azt csinálja, amit akar. Mert az ember, ha tagadja Istent, tényleg azt csinálhat, amit akar. És az ember kívánságai vonják az embert, és azt olvassuk a 15. versben, hogy a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ez az én életem, mondogatjuk, és ennek az életnek halál a vége. És a bűn miatt halál a vége. Erről szól a Szentírás. A Szentírás azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Amíg nem volt bűn, nem volt halál. De tovább megyek ebben a nagy zűrzavarban, ebben a nagy káoszban, amiben élünk, még a halált is tudjuk tagadni. Annyiszor szembesülök azzal, hogy akik nem keresztények, azok sokkal szebb dolgokat gondolnak és mondanak a halálról, mint én, mint a keresztények. Azt mondják, hogy az ember ellobban, mint egy gyertyaláng, ilyen kicsit romantikusan. Hogy az ember személyisége, annak a körvonalai feloldódnak, és az énből, ami valami, semmi lesz. És aki meghalt, az nincs többé, és az nem fáj. Akkor ő nyugodt, akkor ő pihen, nyugodjon békében. Ez egy szép gondolat, ez a gondolat megóv attól, hogy szorongjunk a haláltól, de ez a gondolat nem óv meg a haláltól. Vagy azt gondoljuk, hogy a halál után jön a mérlegelés. Ezt a jó emberek szokták gondolni. A jó gyerek, a jó szülő, a jó nagyszülő, a jó szomszéd, a jó barát azt gondolja, hogy miért jutnék én pokolra. Körülnézek, és nem vagyok rosszabb másoknál. Majd jön a mérlegelés, és én nem voltam egy címeres gonosztevő, nem kerültem börtönbe, nem voltam szenvedélybeteg, nem bántottam senkit, legalábbis direkt nem. Miért jutnék a pokolra? Ez is szép gondolat, segít az embernek, hogy jobbá legyen, hogy jobban viselkedjen. De ez a gondolat sem ment meg a haláltól, és ez a gondolat sem igaz. A Szentírás egyértelműen beszél, Jézus egyértelműen mondja, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja a mennyeknek országát. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja a mennyeknek országát. Tehát aki újonnan nem születik, az meghal. Ebbe a káoszba hasított bele Isten igéje. Isten azt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Isten a mi életünkbe is, a mi káoszunkba is az ő igéjével hasít bele. És nekünk is azt mondja, legyen világosság. Csak itt a világ világossága Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az, aki az ő igéjével és a Szentlélekkel újjászüli az embert. Az igazság igéje által születünk újjá, mondja a mai igénk. Ez egy életbevágó tanítás. Ez a tanítás megment a haláltól. Más tanítás pedig nem ment meg tőle. Isten szent lelke kezd el munkálkodni az emberben, amikor az ember újjászületik. Máshol meg azt írja a Szentírás, az óember meghal, és az új ember megszületik. Hát mi ez, ha nem életbevágó tanítás? János evangéliuma úgy fogalmaz, Isten fiaivá lettünk, mert Istentől születtünk. Calvin azt mondja, Unio Mystica Christi, titkos egyesülés Krisztussal. Titkos egyesülés Krisztussal. Krisztus és én valahogy egyek kell, hogy legyünk. és erre szolgál az újjászületés. Ezt szolgálja az újjászületés. Legszebben talán a római levél írja le, hogy mi az újjászületés. A római levél azt írja a 8. részben, én Krisztusban, Krisztus bennem. Én Krisztusban, Krisztus bennem. Ez a második pontunk. Én Krisztusban. Testvérek, ezt hadd kezdjem onnan, hogy egy napon majd mindannyiunknak meg kell állni az ítélő Isten előtt. Mindenkinek meg kell állni előtte. És ott mindegy, hogy az ember milyen volt. Isten előtt az ember meg nem állhat. Ez azért van, mert Isten szent. Ezt a szentséget mi teljes egészében fel sem foghatjuk. Nem tudjuk felfogni Isten hatalmasságát. Nem tudjuk felfogni, hogy ő örök. Makulátlanul tiszta szentség. Ő makulátlanul tiszta, mi szennyesek vagyunk. Ő örök, mi halandók vagyunk. Ő hatalmas, mi előtte nem vagyunk más, csak porszem. Szinte semmi. Isten egy erősebb lét. Amikor Isten előtt meg kell állnunk, az egy erősebb lét jelenléte. Egy olyan erősebb lét, amit az ember nem tud elviselni. Ezért Isten rejtőzködik. Azt olvassuk a János evangéliumában, hogy Isten soha senki nem látta. Isten elrejti magát. Elrejti magát, mert védi az ő szentségét, és elrejti magát, mert véd minket attól, hogy megsemmisüljünk az ő szentsége előtt. Gondoljunk arra, amikor Mózesnek a kőtáblákat átadva a Hóreb hegyre leszáll az Úr, csak Mózes mehet fel a hegyre, és Mózes sem láthatja az Urat, és senki más nem is érintheti a hegyet. Isten védi a szentségét. Hogyha egy oktalan állat érinti a hegyet, még annak is meg kell halnia, mert Isten védi a szentségét. És Isten véd minket is attól, hogy meghalljunk az ő szentsége előtt. Erre is látunk példát a Szentírásban, amikor a szövetség ládáját valaki csak véletlenül, jogtalanul megérinti, meghal. Isten rejtőzködik, hogy megvédjen minket a megsemmisüléstől. És akkor azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy ez az Isten eljön ítélni. És minden embernek előtte kell megállnia. És ez lehetetlen. És azt tanítja a Szentírás, hogy Isten Krisztusban jön el ítélni. Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön, és föld alatt, hogy előtte minden térd meghajoljon. Aki előtte van, elkárhozik. Aki előtte van, az nem éli ezt túl. Ezt hívja a Jelenések könyve 2.11 második halálnak. Mindenkinek meg kell halnia, de aztán eljön az ítélet napja, és aki ott Krisztus előtt áll, az végleg elkárhozik. Egy esélyünk van, és ez az, amit a római levél úgy mond, én Krisztusban. Én nem Krisztus előtt leszek, hanem Krisztusban leszek. Én Krisztusban újjászülettem. Én Krisztusban ez az örök élet. Ezt tette lehetővé a helyettes áldozatot, a kereszthalál által elnyert bűnbocsánatot is. Én nem bírtam volna elszenvedni a kereszthalált, de a bűneimért megérdemlem. Krisztus elszenvedte helyettem, mert én Krisztusban voltam. Én nem tudok megszabadulni a bűneimtől, de én Krisztusban, és Krisztus elveszi a bűneimet. Én nem bírom ki azt a jogos ítéletet, amellyel Isten sújt, de ez a kínhalál helyettem Krisztust találja el, mert én Krisztusban vagyok. És ebbe Krisztus is belehal. Olyan erős ez az ítélet. De aztán feltámad, azt tanítja a Szentírás, hogy Krisztus legyőzte a halált, és ha én Krisztusban, akkor az én halálomat győzte le, az én személyes halálomat. És Krisztusban én is feltámadok. Krisztusban minden hívő feltámadott már, Krisztusban mindenki részesült az örök életben, még meg sem formált két kezed, már elválasztál engemet, szoktuk énekelni. Ez az újjászületés én Krisztusban oldala. Ez a radikális változás. Ez teszi lehetővé számunkra a bűnbocsánatot, és azt, hogy meg tudjunk állni az ítéletben. Én Krisztusban ez az újjászületés egyik oldala. Most nézzük a másik oldalt is. Krisztus bennem. Krisztus bennem. Az én Krisztusban úgy szokta még megfogalmazni a Biblia, hogy Krisztus tagjai vagyunk. Hogy Isten által, Isten minket igaznak nyilvánít. Isten minket igaznak nyilvánít Krisztus által. A Krisztus bennemet meg úgy szokta megfogalmazni a Biblia, hogy bennem munkálkodik Isten szent lelke. A Szentlélek Isten bennem munkálkodik. Ez a megszentelődés. Isten az emberbe helyezi az ő lelkét. Ez a Krisztus bennem. Ennek számtalan jellemzője van. Erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én most egy dologra hadd élezzem ezt ki. A Krisztus bennemnek fontos jellemzője, hogy fájni kezd a bűn. Krisztus bennem, újjászületett ember vagyok, onnan biztosan tudhatom, hogy azonnal fájni kezd a bűn. Eddig azt sem tudtam, hogy Isten nélkül lenni bűn. Eddig azt sem tudtam, hogy Isten ellen lázadok. Most meg újjászülettem, és a bűn fáj. Isten szent lelke kényszerít, hogyha Istennel vagyok, hagyjak fel a bűneimmel. Krisztus bennem és az én bűnös cselekedeteim odakint, ez a kettő üti egymást. Ez a kettő nem fér meg egymás mellett. Ez a kettő összeférhetetlen. És akkor fájni kezd az Isten elleni lázadás minden formája. Mert amikor az Úr azt mondja, hogy legyen világosság, akkor az totális fény. Krisztus bennem mindenhova bevilágít. Krisztus bennem leleplezi az én bűnös természetemet. Hiszen az én bűneimmel Krisztust, az én megváltómat bántom meg. És ettől fáj. Testvérek, annyiszor elképzelem magam előtt Krisztust, ahogy megy fel a Golgotára. Már véresre korbácsolták, leköbdösték, csúfolták, és tudja, hogy még csak most jön a java, hadd fogalmazzak így. Még csak most jön az igazi nagy szenvedés, a kínhalál. És az Atya akarata lebeg Krisztus szeme előtt, miközben megy fel a Golgotára, és Krisztus rám gondol, és értem, végigcsinálja. Ez a Krisztus bennem, amikor emiatt elkezd fájni minden bűn. És Krisztus meghal helyettem, és eltemetik, és feltámad, és felmegy a mennybe, és a Szentlélek Istennel, és az ő igéjével újjászüli a hívőket. Mindannyiunkat újjászül. Hát lehetetlen, hogy ez ne változtassa meg az életet alapjaiban. Lehetetlen, hogy ezután ne kezdjünk el harcolni a bűn ellen. Lehet, hogy nem győzünk. A bűnös természetünk ellen emberként nem győzhetünk. De legyen az életünk csatatér. Harcoljunk a bűn ellen. Krisztus bennem és a bűn elleni harc odakint. Ez a kettő már összefér. Lehet, hogy nem győzhetek a bűnös természetem felett, de nem adom magam meg neki. Nem adom magam meg a bűnöknek. Krisztus bennem, ez a megszentelődés ebben segít. És ez a harc, ez nagyon nehéz. És ez a harc, ez nem kellemes. De ott lebegjen a szemünk előtt a Róma 8:28, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden a javunkra van. Ez a harc is a javunkra van. A bűn elleni harc építi a hitünket. Hogy Krisztus egyre beljebb tudjon világítani bennünk. Áttérek a harmadik pontunkra. Azt olvassuk, hogy Isten akarata, ami újjászül minket az ő igéje által. Isten akarata, ami újjászül minket. Felvetődik itt egy kérdés, legalábbis logikailag fel kell, hogy vetődjön egy kérdés. Ha Isten akarata az, hogy én újjászületek, és abban nekem nincs semmi érdemem, akkor mi történik azokkal, akik nem tértek meg? Mi van azokkal, akik nem tértek meg? Isten akarata, hogy ne térjenek meg? Nem tudom, értjük a problémát. A probléma az, hogy kié a felelősség. Ha a bűnös ember bűnös marad, és nem születik újjá, és meghal, az ítélet napján meghal, és elkárhozik, akkor kié a felelősség? Lehet, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, de én annyiszor találkozok ezzel a kérdéssel. Áhítatok után, meg a Facebook kommentekben folyton előkerül ez a kérdés. Ha Isten akarata, ami újjászül minket, akkor ha valaki nem születik újjá, az is Isten akarata? Ez a kérdés csak elméleti. Azt olvassuk az Ezékiel könyvében, hogy nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, térjetek meg azért és éljetek. Logikailag fel lehet tenni a kérdést, hogy Isten a felelős azért, Isten a felelős azért, ha az ember nem tér meg. De gyakorlatilag, ha végig gondoljuk, van olyan, hogy Isten ellök magától valakit? El tudjuk ezt képzelni Krisztusról? Hogy valaki kéri, hogy újjászülethessen, kéri a hitet, és Isten azt mondja, nem. Isten akarata szül minket újjá, de Isten még soha nem utasított vissza senkit. Ez teljesen összeegyeztethetetlen vele. Szóval csak kérni kell az Urat. Csak kérni kell az Urat. Isten, ha létezel, ha ez mind igaz, legyél az Uram. Alázattal kérlek, szűj újjá engem. Ments meg engem is a haláltól. Adj nekem is örök életet. Mutasd meg nekem is megváltó munkádat. Elveszett ember vagyok. Segíts rajtam. Adj hitet. Elképzelhetetlen, hogy erre az Úr nemet mondjon. Ezt csak kérnünk kell. Ezt csak kérnünk kell, és akkor elkezdődik az újjászületés. És ez mindig egy igével kezdődik. Mindig egy igével kezdődik, testvérek, az igazság igéje által szül minket újjá. Itt is ez történik, az ige a fülön át bejut, a szívbe jut, a jó mag jó földbe hull, és ott kicsírázik, szárba szökken, gyümölcsöt hoz, és az ember újjá születik. Mindig az ige által történik. Szükséges néktek újjá születnetek. Szükséges néktek újonnan születnetek, mondja Jézus Nikodémusnak. Az újjászületés szükségszerű, anélkül ránk a halál vár. Nem az a kérdés, hogy jók voltunk vagy sem, hanem az a kérdés, hogy meghalljuk-e ezt az igét. Hagyjuk-e, hogy a szívünkbe hújjon? Hagyjuk-e, hogy hasson ránk? Hogy újjászüljön minket az Úr az ő igéje által. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Ez az Úr akarata. És végezetül egy egészen más oldalról is hadd közelítsem meg ezt a témát, ezt már csak útravalónak. Az újjászületésről azt hallottuk, hogy örök életre juttat minket, azt hallottuk, hogy az újjászületés következménye az örök élet, az újjászületés következménye, hogy Isten igaznak nyilvánít, az újjászületés következménye a megszentelődés. Ez a három következmény valójában egy. Az újjászületés legfontosabb következménye, hogy összeköt minket Istennel. A Szentírásból azt tudjuk, hogy a sátán a kezdetektől azon munkálkodott, hogy az embereket a halálba kergesse. Hazugságokkal, féligasságokkal ezt munkálta. A sátán káoszt teremtett. Olyan világot teremtett, amelyben az emberek nem tudhatják, hogy mi igaz és mi nem. A sátán összezavart mindent. És a Jakab levelében azt olvassuk, hogy sajnos megy ez nekünk a sátán nélkül is. Hogy az ember önmagától is a kárhozatba tart. Önként a kárhozatba tart. És így elérte a sátán, hogy a bűn által mindannyian úgy szülessünk meg, hogy nem tudunk Istenről. Nem is tudunk róla. Ez az első születésünk. Ez az alulról való születésünk, a testi születésünk, amikor nem tudunk még Istenről. És aztán jön az újjászületés, amely viszont összeköt minket Istennel. Összeköt Istennel. Jézus azt mondja a tanítványainak, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Az Úr nem hagy minket árván. Az újjászületés összeköt minket Istennel. Hadd fogalmazzak ennyire egyszerűen, a hívő tudja, hogy vele van Isten. Mindig velem van Isten. Akkor is, ha lobogva, lelkesen, teljes átéléssel őt hirdetem, és akkor is velem van, hogyha nehéz idők jönnek, ha megpróbáltatások jönnek, ha a gondolataim labirintussá változnak, akkor is velem van, hogyha a problémáim csapdájában érzem magam, akkor is velem van, ha nem tudom, hogy mit akar tőlem az Úr. Az Úr akkor is akar tőlem, akkor is velem van. És ezt a hívő tudhatja. Az újjászületett ember ezt tudhatja, és átélheti ezt a csodát. Hogy azt mondja az Úr, hogy legyen világosság, mert ő a sötétben nem munkálkodik, ő a bűnben nem munkálkodik, hanem legyen fény, és akkor csináljunk rendet. És minden nap végén elmondta a teremtésben, látta Isten, hogy ez jó. Ugyanez történik az emberrel. Minden a helyére kerül. Minden a helyére kerül. Rend lesz. Rend lesz a fejben, a szívben, a lélekben, rend lesz az életben. Akik a feltámadott Krisztusban élünk, rendben vagyunk. Tapasztalhatjuk ezt. Áldjuk ezért az Urunkat. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy te mindig velünk vagy. Köszönjük neked, hogy nem hagysz minket árván, hanem szövetséget kötöttél velünk, hogy az egyszülött fiadért minket is fiaiddá fogadj. Köszönjük, hogy nem vetsz el minket magadtól, nem löksz el soha, hanem éppen ellenkezőleg a te ígéddel magadhoz vonz, és közösséget válasz velünk, Urunk. Köszönjük neked ezt a munkádat. Köszönjük neked megváltó munkádat. Köszönjük nekünk, hogy újjászülsz minket a te ígéddel, a te akaratod szerint. Kérlek, Uram, legyél velünk a bűn elleni harcban. Segíts nekünk, hogy téged követhessünk, hogy teremjük a híd gyümölcseit. Segíts nekünk, hogy harcoljunk a bűn ellen. Segíts nekünk rád találni. Szeretnénk most egészen hozzád eljutni. Ha pedig már a tiéd vagyunk, Urunk, akkor küldj minket tovább. Küldj olyanokhoz, akiket te magadhoz akarsz vonni. Tölts meg minket a te szereteteddel. Segíts nekünk, hogy ezzel a szeretettel kézbesítsük másoknak a te szabadító igédet. Könyörgünk hozzád, Urunk, hadd teremjen az evangélium hitet. Hadd terjedjen az örömhír erővel és hatalommal. Hadd legyenek egyre többen, akik kiszabadulnak a halálból az életre. Köszönjük, hogy mi mindnyájan ilyenek lehetünk. Kérlek, Urunk, tartsd meg a gyülekezetünket. Könyörgünk a betegekért, a gyászolókért, a fáradtakért. Vigyázz a családokra, vigyázz a közösségekre. Tartsd meg az ifi tábort, add, hogy a résztvevők épüljenek a hitükben. Könyörgünk egyházunkért, nemzetünkért, könyörgünk, Urunk, a világ minden hívőért. Hallgasd meg a mi imáinkat, hallgasd meg a te szent fiattól tanult imánkat is. ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem először is, hogy a jövő heti alkalmaink közül a keddesti bibliaórát megtartjuk. Hirdetem másodszor, hogy jövő héten, Isten tisztelet után gyülekezeti hét megbeszélés lesz. Tehát jövő héten, Isten tisztelet után gyülekezeti hét megbeszélés. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.